Hallgassatok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten igéjét hirdetni kívánom. Amint az írva található az apostolok cselekedetei 26. részében, 24-től a 28. tartó versekben a következőképpen. Amikor ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt, nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zúgban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Így szólt Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a nyári vasárnapokon az apostolok cselekedeteiből szólt hozzánk Isten igéje, és így szól hozzánk a mai vasárnapon is, és ha Isten éltet bennünket, ennek a sorozatnak az utolsó befejező részét, Pál római útját a következő vasárnapon hallgatjuk meg. Az apostolok cselekedeteiből láthattuk azt, ahogy Krisztus evangéliuma Jeruzsálemtől kezdve eljut Judea, Samária, és aztán a pogány népek világába, és hozzánk Európa földjére. Láttuk azt, hogy az evangélium hogyan szólal meg pogány környezetben. Olyan helyzetben, amikor a kereszténység kisebbségben van, amikor a kereszténységgel szemben ellenséges erők működnek, ahogy ezt láttuk több esetben is, akár a varázslás a pogány mágia részéről, akár a hivatalos római hatóságok részéről. Egy kisebbségi helyzetből indul az evangélium üzenetével az apostol, és mégis, ahogy láttuk, az evangélium ereje és hatalma, amely Isten bölcsessége diadalra jut. Sok tanúsága van ezeknek a történeteknek, tanúsága van az apostolok cselekedetei könyve üzenetének ma a modern világban, a mi életünk számára is. Sok tekintetben mi is egy hasonló helyzetben élünk. Az elmúlt héten kaptam meg az Egyházmegye Missziói Bizottságától azt a jelentést, amelyben az elmúlt 2014-es esztendőnek az összefoglalása statisztikai adatai szerepelnek. A Missziói Bizottság azt a kérdést tette föl a megyében, hogy vajon népegyház vagyunk, vagy hitvalló egyház. Hosszú ideje folyik ez a vita egyházunkban. De lassan nyilvánvalóvá lesz, hogy népegyház nem vagyunk. Tolna megyében 260 ezer ember él, ezek közül 16 ezeren vallották magukat reformátusnak. Tehát mondhatjuk valóban, hogy kisebbségben vagyunk. Nem vagyunk ilyen értelemben sem népegyház. A tömegek nem hozzánk tartoznak. De ennek a 16 ezer embernek is csak egy kis része az, aki valóban a hitét gyakorló református keresztény. Az adatok szerint vasárnaponként 1200 református ember megy el templomba Tolna megyébe. Vagyis ez a kicsi mag, ez az 1200 ember, aki vasárnapról vasárnapra hitét megélve, a gyülekezet közösségében igét hallgatva éli a keresztény életét, és igyekszik az evangéliumot hirdetni, az a kicsiny mag, amiről beszélhetünk. És ez a kicsi mag az, amely, ha Isten igéjére figyel, akkor egyházunkat valóban hitvalló egyházzá teszi. A missziói bizottság ezt a célt tűzi ki maga elé, hogy valóban népegyház már nem vagyunk, de Isten kegyelméből hitvalló egyház, hitünket megvalló egyház, hitünket megvalló keresztények lehetünk. De ehhez Isten erejére, az evangélium bölcsességére, ehhez bátorságra, cselekvésre, szolgálatra van szükség. És ebben segít, ebben vezet, bátorít bennünket az apostolok cselekedeteinek a könyve. És ez a mai történet is, ami a könyv végéről van előttünk. Az apostolok cselekedetei utolsó 6 fejezete egyetlen témát ölel fel, Pál apostolnak a jeruzsálemi fogságát. Az elmúlt vasárnapon ott hagytuk abba a történetet, hogy Pál a 3. missziói útjának leghosszabb idejét Efézusban töltötte. Ebben a nagy városban, ahol az Isten igéjét hirdette, és ahogy olvastuk, mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét. Mind zsidók, mind görögök. De már ekkor, efézusi tartózkodása idején megszületett az elhatározás az apostolban a következő nagy feladatra. Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát, Akháját bejárva Jeruzsálembe megy. Így szólt, miután ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Úgy tervezte az apostol, hogy egy rövid pihenő, egy rövid jeruzsálemi tartózkodás után a következő nagy feladat az evangélium hirdetésében eljutni a birodalom fővárosába. Rómát is meg kell látnom, emögött már látjuk azt a célt is, ami Európa nyugati része felé vezeti őt. Történelmi forrásokból, az egyházi hagyományból tudjuk, Spálnak a római levélben tett utalásából, ahol arra hivatkozik, hogy Hispániába is szeretne eljutni, miután Rómát meglátta. A célja az volt, hogy ahogy a birodalom keleti részét bejárva gyülekezeteket alapított, eljusson a birodalom nyugati részébe, az akkori világ legnyugati pontjára, Hispániáig eljutva, valóban a föld végső határáig az evangélium üzenetét hirdesse. Azonban Pál jeruzsálemi útja egészen másképpen alakul, mint ahogy azt ő tervezte. Íme a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom, nyilatkozik Pál. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság, nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, azért, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, Isten országát hirdetve, többé nem látja senki az arcomat. Ezekkel a szavakkal búcsúzott Pál az efézusi gyülekezet presbitereitől, akik nagyon elszomorodtak, különösen ezen az utolsó mondaton, hogy többé az én arcomat senki nem látja közületek. Pál valahol a lelkében már megértette, nincs visszaút ide, Efézusba, ebbe a kedves gyülekezetbe, ahol annyi sok hívő testvér, munkatárs veszi körül, már nem fog visszatérni. Sokan vissza akarják tartani, ne menjen Jeruzsálembe. Útközben, amikor Fülöp evangélistánál vendégeskedik az apostol, azt olvassuk, hogy lejött Judeából egy Agabosz nevű próféta is. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele a saját kezét és lábát, és ezt mondta, így szól a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Egyértelmű kijelentés, profécia, jel Istentől, és mégis az apostol vállalja ezt az utat. Vállalja, hogy elvégezze futását, ahogy ő fogalmaz, vagyis a Krisztustól kapott feladatot betöltse. És az érte aggódó, az őt visszatartani igyekvő testvéreknek pedig ezt mondja, miért sírtok, miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, de meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, írja Lukács, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. És ebben egyetértettek, legyen meg az Úr akarata. Mert megértették, hogy minden baljós jel ellenére, amelyek fogságról, próbatételekről szólnak, mégis az Úr akarata az, hogy Pál oda menjen Jeruzsálembe. Hiszen maga is így fogalmaz, a lélektől kényszerítve, vagyis nincs más választása, Isten lelkére figyelve, Isten lelkének engedelmeskedve vállalnia kell ezt az utat, az azzal járó próbatételekkel, nehézségekkel együtt. És valahogy így biztat bennünket is Isten igéje. Az evangélium hirdetése, a Krisztus szolgálata, az sokszor ilyen, hogy próbatétel, hogy nehézség vár ránk, de ugyanakkor, aki a lélek vezetésére figyel, a lélek vezetésére, a lélektől kényszerítve indul Krisztust szolgálni, annak számára mégis a legfontosabb cél az, hogy Jézus nevéről bizonyságot tegyen, és ezért kész mindent vállalni. Három dolgot nézzünk meg ma. Először is mi történt Pállal Jeruzsálemben? Pál elfogatásáról olvasunk, és védekezéséről. A jeruzsálemi nagy tanács és a különböző római hivatalnokok, római elöljárók előtt. Lukács elbeszélései alapján megtudjuk, Pál megérkezve Jeruzsálembe meglátogatja az ottani keresztény gyülekezetet, ahol szeretettel fogadják őt. Majd elmegy a jeruzsálemi templomba is. Ott pedig olyan zsidókkal találkozik, akik felismerik őt, akik Kis-Ázsiában már hallották őt prédikálni, Krisztus evangéliumát hirdetni, és most azonnal rátámadnak, ott helyben majdnem agyonverik, csak a római katonák közbeavatkozásának köszönhető, hogy a feldühödött tömeg közül kiragadják az apostolt, és így az életét is megmentik, és letartóztatják. És elindul egy hosszú jogi procedúra. Római hatóság fogságban tartja Pált, folynak a vádak, az újabb és újabb kihallgatások. Ez 2 éven keresztül folyik. Megtudjuk, hogy a helytartó, aki ekkor Pált letartóztatta, Félix, kedvezni akart a zsidóknak. Bár a vádak alaptalanok, szabadon lehetne bocsátani a foglyot, mégis fogságban tartja az apostolt. Azt reméli esetleg, hogy valami kenőpénzt, valami jutalmat is kaphat esetleg. 2 év elteltével új helytartó kerül a tartomány élére, Festus, aki szeretné ezt a hosszan elnyúló ügyet lezárni. Ő az, aki újra hivatja az apostolt, és mivel éppen akkor ott van Cézáreában, a helytartó székhelyén, Judea zsidó királya, Heródes Agrippa, így a zsidó királyt is meghívja erre a kihallgatásra. Hát ha ő a zsidó királyaként, vallási szakértőként esetleg nyilatkozik ebben a kényes ügyben. És íme látjuk beteljesedni az ígéretet. Saul megtérésekor, a damaszkuszi úton, amikor Krisztus elé állt, és elhívta őt apostolnak Krisztus evangéliuma hirdetésére, akkor azt az ígéretet is adta Jézus Krisztus Pál felől, hogy neki bizonyságot kell tennie a pogány népek előtt, királyok és fejedelmek előtt. És íme most ez az ígéret beteljesedik. Pál ugyan nem szabad ember, nem is szabad akaratából, hanem a törvény hivatalos eljárása, a jogi procedúra során, de újra és újra megáll a legfőbb római hatóságok előtt, és végül Júdea királya, Heródes Agrippa előtt is. És ő pedig arra használja ezt a lehetőséget, nem a maga védekezésére elsősorban, nem a maga életének a mentésére, hanem arra, hogy Krisztusról bizonyságot tegyen. És azok a római hivatalnokok, az a Heródes Agrippa király, aki soha nem ment volna el az apostol ige hirdetését meghallgatni, aki soha nem lett volna kíváncsi az evangélium üzenetére, most mégis meg kell, hogy hallja az Isten igéjét. Mert az Isten így gondoskodik arról, hogy a jó hír, az evangélium minden emberhez eljuthasson. Mindenki meghallja a Krisztus evangéliumát. Nézzük meg most másodszor, mi történik ezen a kihallgatáson, ezen a bizonyságtételen. Pál bizonyságtétele Agrippa király előtt. Ki is volt ez az Agrippa király? Jézus idejében Róma helyi uralkodók, vagyis a Heródes család által kormányozta a Szentföldet. Ez a család adta azokat az uralkodókat, akikről az Új Szövetségben is hallunk. Arról a Heródes királyról, aki annak idején Jézus születésekor a véres csecsemő gyilkosságot végrehajtja. Hallunk arról a Heródes királyról, aki keresztelő Jánost lefeleszteti, és aki Jézus kihallgatásakor is ott van Jézus perének tárgyalásánál. És ennek egyik rokona ez a történetben szereplő Agrippa király, aki Rómában nevelkedett. A rómaiak hűséges szolgálja tulajdonképpen. A római hatalom kiszolgálója. A felesége is vele van ezen a kihallgatáson. Bereniké, pontosabban csak élettársa, aki egyébként a húga is volt, és ilyen laza erkölcsben élte ez a Heródes király az életét. Most beteljesedik valóban az ígérete Jézus Krisztusnak Pál apostol felől. Választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok, Izrael fiai elé. Heródes Agrippa királynak is ezen az alkalmon hallania kell az apostol szavát. Aki megragadja az alkalmat, szaván fogja ezt a királyt, akiben volt valami kíváncsiság, volt valami érdeklődés, az ősei hite iránt. Az apostol találóan mondja, hogy hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Bár romlott életet élt ez a Heródes Agrippa király, de úgy tűnik, volt benne valami vágyakozás az evangélium után. Volt benne nyitottság meghallani, és eljut egészen addig a pontig, hogy azt mondja magáról, majdnem ráveszel engem, hogy én is keresztény legyek. Már ott van a küszöbön, már csak át kellene lépni. Nem sok választja el attól, hogy ő maga is Krisztus tanítványává legyen. De az utolsó pillanatban megtorpan. Nem meri vállalni ezt a döntést, amely bizonyára az egész életét megváltoztatná. És így érthető az, hogy Pál, akinek beszédét lejegyzi Lukács evangélista, miért kezdi mondani valóját ezzel a mondattal? Boldog vagyok. Egy ember, akit ártatlanul megvádoltak, akit 2 éve fogságba tartanak, akinek az ügyében még mindig nem hoztak döntést, azt mondja magáról, megkötözve bilincsek között is, hogy boldog vagyok. Boldog vagyok, mert szívében ott van az evangélium üzenete. mert újra igét hirdethet. Olyan emberek előtt is, akik különben soha nem hallanák, és nem lennének ott Pál szavának meghallgatására. Isten elvégezte ezt is. És látjuk íme valóban, hogy mindaz, ami történik, ahogy olvastuk az elején, legyen meg az Isten akarata, mondták a tanítványok, ezzel az úttal, jeruzsálemi úttal, Pál fogságával. És íme látjuk ebben is, a fogságban, a bilincsekben, a próbatételben, a nyomorúságban is ott van az Isten akarata. Isten akarata sokszor éppen így a próbatételeken keresztül valósul meg, amit nekünk el kell hordoznunk. És ezekben az elhordozott próbatételekben ott ragyog föl Isten terve, Isten üzenete. Nézzük hát, mik a tanúságai Pál fogságának. Az apostolok cselekedeteiben Lukács evangélista 18 beszédét jegyezte le Pál apostolnak. 18 alkalommal, amikor különböző közönség előtt megszólalt, igét hirdetett. Ezek közül három, ez az utolsó három beszéd, amit lejegyzett Lukács evangélista, a fogsága idején történik. És ez az utolsó három beszéd az, amikor Pál igen előkelő, kiemelkedő, magas rangú emberek előtt hirdetheti az evangéliumot. A helytartó, a zsidó nagytanács, a Sanhedrin tagjai, majd Júdea királya Heródes Agrippa előtt is. Az evangélium üzenete tehát, mondhatjuk valóban, Isten akarata szerint eljut minden emberhez. Kicsikhez, egyszerű, szegény emberekhez, és nagyokhoz, hatalmasokhoz, gazdagokhoz is egyaránt. De azt is látnunk kell, hogy nem mindenki fogadja egyformán az evangélium üzenetét. Nem mindenki nyitja meg a szívét Krisztus előtt. És ezt példázza nagyon szépen Heródes Agrippa király esete. Ez a király, ahogy látjuk, elismeri, hogy mindaz igaz, amit Pál apostol hirdet. És mégis, és meg is vallotta őszintén, hogy szíve szerint hajnalaná kész lenne ő maga is arra, hogy keresztényé legyen. De az utolsó pillanatban mégis visszalép. Vajon mi lehetett ennek az oka? És vajon mi lehet annak az oka, hogy ma is sok ilyen ember van, aki elvileg igazat ad kereszténységnek, igazat ad az evangélium üzenetének, de ő maga megmarad kívülállónak, vagy megmarad névleges kereszténynek, az úgynevezett népegyház tagjának, de nem akar hitvalló keresztény lenni, hitét megvalló, hitét megélő ember lenni. Mi tartja vissza az utolsó pillanatban az embereket? Ebben a történetben három dologról is hallunk Heródes Agrippa király esetében. Az egyik ok, ami visszatartja Agrippa királyt, az bizonyára az lehetett, hogyha ezt a döntést meghozza, ha Krisztus mellett elkötelezi magát, keresztényé lesz, vajon mit szólnak hozzá a többiek? Mit szól hozzá a jó barátja, kedves ivó cimborája, Néró császár? Vagy mit szól hozzá az üllött életű felesége, Bereniké? Mit szólnak hozzá a többiek, a hatalmasok, akik között Rómában forgolódott és nevelkedett? Mit szól ehhez Festus, a római helytartó, aki igazából a hatalom gyakorlója, hiszen Heródes Agrippa, bár királynak nevezték, valójában csak egy báb figura volt a Róma politikai hatalmi játszmájában. Fél, hogy mindezt elveszíti, azt a kevés hatalmat is, azt a kicsiny területet, ezt a Judea tartományt is, amiben ő uralkodhat legalábbis névlegesen. Fél, hogy mindezt elveszíti. Fél felvállalni a változást. És ez ma is így van. Mindig nehezére esik az embernek változni. És különösen ezt a változást vállalni mások előtt. vállalni az emberek előtt, a családunk előtt, a hozzánk legközelebb állók előtt. Gondoljuk végig, vajon nem ez tart-e bennünket is vissza sokszor? A Krisztus követésben, a megtérésben, az igazi odaszállásban, a tisztább, szentebb élet megélésében, hogy vajon mit szólnak majd a többiek. De nem lett keresztény Agrippa király azért sem, és ez a második ok, mert csak elviekben gondolkozik. Elvi síkon igazat ad az apostolnak, elvi síkon elismeri, hogy igaz mindaz, amiről az apostol beszél, de a gyakorlatban nem mer ebből semmit sem megvalósítani. Nem lép a tettek mezejére, így is mondhatnánk. Amikor befejezték a kihallgatást, józanul, tárgyilagosan nyilatkozik. Szabadon lehetett volna bocsátani ezt az embert, nyilatkozik Pál felől. Amire felkérték, amire felkérte a helytartó Festus, hogy mondani véleményt a fogoly ügyében, megteszi. De személyesen nem nyilatkozik. Személyesen ki akar maradni belőle. Hányan vannak ma is, akik egyetértenek az evangéliummal, szívesen meghallgatnak egy-egy igehirdetést, igazat adnak az igehirdetőnek, az Isten üzenetének, de úgy mennek haza, hogy az életükben nem változik semmi. Az életük marad ugyanolyan, mint volt. Így maradt ugyanolyan az élete Heródes Agrippa királynak is. Nem változott semmit. És végül visszatartó erőt jelenthet, akadályt jelenthet sokszor a tradíció, a vallásos hagyomány is. Agrippa királynak talán azért is nehéz volt befogadnia az ígét, mert nagyon erősen áll Izrael vallásos hagyományain, és így nem tud a hit útjára rálépni. De ne értsük félre, a hagyományok fontosak. A tradíció lehet értékes, segíthet bennünket a hitünk megtartásában, megélésében. De önmagában csak a hagyomány, önmagában csak a tradíció kevés. A megszokott vallási formák, a kötöttségek nem tudják a hitünket megtartani. Heródes király ragaszkodik a megszokott formákhoz, a régi hagyományokhoz, hisz a próféták szavában, ahogy ezt az apostol is elismeri, de arról, amiről a próféták beszélnek, arról az ígéretről, hogy Jézus Krisztusban Isten ígérete beteljesedett, ebben már nem akar hinni. Megmarad a régi, a törvény mellett, de az evangélium előtt, Krisztus előtt már nem nyitja meg a szívét. Összefoglalva ennek az igének üzenetét, elmondhatjuk, hogy Isten igéje, az evangélium üzenete hirdettetik 2000 esztendő óta. Valóban a föld végső határáig minden néphez, nemzethez eljut. Sőt, Isten, ahogy látjuk, arról is gondoskodik, hogy a Krisztus evangéliuma olyan emberekhez is eljusson, akik nem is akarják hallani, akik nem is kíváncsiak, akik távol vannak, de az Isten gondoskodik róla, hogy mindenkit az Isten hívó szava megtaláljon. De a döntés a miénk. Ha megtalált bennünket az Isten hívó szava, ha megszólított minket az evangélium, a felelősség rajtunk van. Hogy mit teszünk? Hogy igazat adunk, de maradunk a régiben, hogy azt mondjuk, mint Heródes, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek, és aztán mégsem változik semmi az életünkben. Isten lelke, igéje vezessen bennünket, segítsen abban, hogy minden visszatartó akadályt legyőzve ne csak majdnem, hanem egészen a Krisztus követői, a Krisztus tanítványai legyünk. Így legyen. Amen. Feleljünk az ígére a dicséretmondás szavaival. A 426. dicséretünknek az első és második versét énekeljük. A 426. dicséret így kezdődik. Már keresztem, vára vettem, s érted, mindent elhagyok.